Farkas Róbert, magyar-német karmester, 2021. szeptembere óta a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmestere, a muzikaművészeti vezetője a németországi Theater Hagenben. A klasszikus zenei világ figyelmét akkor keltette fel, amikor 2011-ben elnyerte a nemzetközi Lovrovon Matacsics verseny harmadik díját, valamint a Horvát Zeneszerzők Társaságának zenekari és külön díját. Azóta rendszeresen vezényel és olyan zenekarokkal alakított ki szoros művészeti kapcsolatot, mint a Magyar Nemzeti Filharmonikusok, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Budapesti Danubia Zenekar. Farkas Róberttel, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesterével beszélgetek. Harmadik éve a MÁV Szimfonikus Zenekar élén. Hogy hogyan alakult ez a három év alatt, mennyire változott az elvárásától, és hogyan sikerül ezt a három évet zeneileg is gazdagítani?
Azt gondolom, hogy így az első évek azok nyilván az összeszokásnak az évei. Azt gondolom, hogy az első év az abszolút egy ilyen összeszokós, keresgélős időszak volt. A tavalyi év az már egy aktívabb időszak volt, ott már egészen a saját koncertjeimnek a teljes programját én állítottam össze, akkor egy ilyen bécsi zenei vonal volt a fő irány, és idén ez a szerelem szenvedély, ami...
Ezt mi szabja meg, hogy mi legyen a program?
Úgyhogy sokat gondolkodom, és van egy csodálatos ügynököm, és ővel leszoktunk...
Lehet nevesíteni?
Andrea Butucariu, igen. Ez a European Artist Service nevű ügynökség, egy berlini ügynökség, Madridban él egyébként a hölgy, és Madridból vagy éppen, ahol éppen van a világban, minden héten tartjuk a kapcsolatot, és kommunikálunk egymással. És az, hogy mondjuk idén ez a szerelem szenvedély lett így a fő irány, ez is vele való beszélgetésekből olyan zenéket kerestünk, ahol az én vezénylésemhez is hajlékonyságot és érzelmeket lehet többet találni, illetve keresni. És ez így adta magát, hogy akkor megvolt ez az irány, hogy szerelem szenvedély, akkor elkezdtem ebben a témában keresni a darabokat, és hát voltak éppen 6 évadot is teli lehetne tenni egy ilyen témával. Most nyilván egy csomó minden hiányzik még ebből az évadból, például nincsen benne a Tristán és Izolda.
Eléggé szerelem és eléggé szenvedély.
Igen, azért sajnálom, hogy a Tristán nem fér bele, de majd egy másik évadba belefér. Úgyhogy amikor megvan, hogy milyen irányba megyünk, akkor tök egyszerűen lehet hozzá találni darabokat. Aztán utána meg kell hallgatni ezeket a darabokat.
De azt, hogy a zenekar állapota milyen, és hogy azt már tudja, hogy bármit meg lehet velük valósítani.
Azt gondolom, hogy a MÁV zenekar egy profi zenekar, tehát hogy ezen nem kell gondolkodnom. Ez nem téma, hát ez egy profi zenekar, mindenki profi zenész, bármit eljátszhatunk, bármit el kell játszanunk, hogyha úgy van. És az, hogy a mi viszonyunk milyen a zenekarral, nehéz ezt így konkrétan megmondani, mert néha ilyen, néha olyan, de alapvetően azt hiszem, hogy mindig a pozitív oldalon állunk egymással szemben. Én nagyon szeretem ezt a zenekart, nagyon szeretem a morált, ami ebben a zenekarban uralkodik.
És fiatalok, csomó fiatal van.
Hát persze, mert ez egy természetes korrúzió, hogy elmennek sokan nyugdíjba, és akik elmentek nyugdíjba, kiírunk próbajátékot, és nyilván a fiatalok fogják megnyerni a próbajátékot. Nem feltétlenül van ez így, de sokkal több fiatal jelentkezik, és akkor belőlük válogatunk. A próbajátékok azok mindig ugye a függöny mögött történnek, tehát az első forduló, akkor nem látjuk, hogy ki zenél, ki van, hogy férfi vagy nő áll a függöny mögött, csak a hangszer tudását halljuk, és akkor a második fordulóban pedig látjuk is őket, azt a néhányat, akit tovább engedtünk. Szóval azt gondolom, hogy egy jó viszony van a zenekar is köztem, legalábbis én így érzem, meg kell kérdezni a zenészeket is, és tudunk dolgozni egymással, és szerintem nagyon szép koncerteket játszottunk ebben a szezonban.
Volt múlt idő, de milyen koncertek elé néznek az évad koncertjeiről még?
Nekem már nincs sok koncertem erre az évadra a MÁV zenekarral. A következő héten van még a Szerelem Szenvedély évadomnak az utolsó nagy koncertje, aminek az a címe, hogy a Képzelet játéka, oda pedig olyan szerelmi figurákat kerestem, akik nem valós személyek. Például a Faun délutánja Debussytől Elgár tengeri képek című versekre komponált dalciklusa, nagyon sok szerelmi pillanat van ezekben a szövegekben. Láng Dorottya fog énekelni, és a második félidőben pedig Rimszkij-Korszakov Seherezádáját fogjuk játszani. Ez is kapcsolódik a szerelem témához, de egy egészen másfajta, mint amit ma játszunk, például a féltékenység, tök másfajta karakterű zenék, és sokkal hajlékonyabb az egész, sokkal légiesebb az egész. Ma hát a féltékenységnek annak mélységei vannak, és ez egy sokkal ritmikusabb, érzelmesebb koncert.
A MÁV zenekarnak milyen koncertjei lesznek?
A Szőke bérletünknek ez a mostani Féltékenység című koncert a nyitó koncertje, és még három másik koncertünk lesz ebben a bérlet sorozatban. Az egyiknek Kelemen Barna Barnabás a szólistája, de Thomas Sanderling is itt lesz nálunk karmesterként, Alemandi is jön majd vezényelni, Kirill Trusov fog hegedülni, és van egy tervezett koncertünk, amit Medvecki Ádám fog vezényelni, illetve Sümegi Eszternek lesz ez egy ilyen 30. színpadi jubileumának az ünnepsége, operettek és operáriák lesznek benne, ezek lesznek itt a Műpában, és a másik két bérletünk pedig a Zeneakadémián még folyamatosan mennek ezek a koncertek. Minden koncertünk megtalálható a mavzenekar.hu oldalon, illetve a programfizeteinkben, szóval jöjjenek, csak hallgassák a Mávzenekart, mert érdemes mindenképpen.
Koncerteken, ha nem is önvezénél, akkor is ott van, figyelik.
Amikor nem vagyok külföldön, és ha játszik a zenekarom, akkor nagyon szeretek ott lenni a koncertjeiken. Szeretem figyelni azt, hogy más karmesterek hogy dolgoznak, tanulni tőlük. Nagyon szeretem a szólistákat megismerni, akiket meghívunk. Nyilván nem tudok sajnos mindenkivel én dolgozni, de igen, nagyon is követem a zenekarnak a munkásságát így a koncerteken. Néha még próbákra is bemegyek, de az talán nem mindig jó, mert nem biztos, hogy örülnek a karmesterek neki, hogyha ott van a vezető karmester.
Hogy kezdődött, hogy választodott a zene így is, hogy egy egész életprogrammá válhatott?
A Hevesi Zeneiskolában kezdtem zongorázni, és amikor úgy kiderült, hogy ez megy, akkor elkezdtem, nagyon későn, de elkezdtem szolfést is tanulni, 7. fél év környékén, és 8. fél évkor már felvételi van, és az eleinte azt mondták, hogy kizárt dolog, ez a gyerek nem járt szolfésre, tehát nem lett belőle zenész. Aztán végül fél év alatt úgy megtanultam a szolfés anyagot, meg egy nyári szünetben, privát órákon.
És mi inspirálta akkor, hogy nem focizni ment, hanem én a plagális zárlat mélységeibe akarok elmélyedni?
Sosem érdekelt a foci, inkább a kézilabdát szerettem. Ja. Szóval én kézilabdáztam általános iskolában, de hát a zene az, amikor az ember rájön, hogy működik a technika, meg lehet tanulni műveket, akkor egyszer csak kinyílik a szív hozzá, és akkor kinyílik egy út egyszerűen, hogy van ilyen, hogy zenei pályára lehet menni, és akkor van a konzervatóriumok, meg minden. Hát ez Hevesen, ahol én felnőttem, ez egy ilyen ismeretlen dolog volt. Néhány zenész került ki csak a városunkból.
És ki bátorította, vagy ki segítette, mert azért ez sem olyan egyszerű.
Hát a zongora tanárom és a szolfés tanárom, akik észrevették a tehetségemet igazából, és aztán minden más az úgy jött magától, ha lehet ezt így mondani. Felvettek a Miskolci konziba, akkor szolfés zenelmélet szakra, ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy kizárt el a dolog, mert nem tanultam szolfést, ahhoz képest szolfés zenelmélet szakra mentem, és aztán utána felvettem hozzá a zongora szakot is, akkor ott még volt egy előkészítő évem, ahol Párkányi Judit, csodálatos zongoratanárnő tanított, és aztán Pap Gáborhoz kerültem, aki egyébként Farkas Gábor tanára is volt, tehát egy osztályban jártunk Gáborral Miskolcon, és aztán utána pedig Pap Edit volt ott a szolfés tanárom, akit én nagyon-nagyon szerettem, és aztán végül mégis második év végén úgy döntöttem, hogy átjelentkezem a pesti Bartók konziba, és akkor eljöttem titokba felvételizni, és fölvettek, és akkor a harmadik, negyedik évemet azt itt csináltam a pesti Bartókban.
Voltak olyan zeneművek, amik bevonzották, én ezt akkor.
Hát akkor szerintem minden új volt, és minden bevonzott. Volt egy ilyen fő csapás, a Liszt zongora versenyeket, meg a Liszt műveket alapban nagyon szerettem, és azt hiszem, hogy talán azok úgy magukkal ragadtak jobban, de most nem tudnék kiemelni abból a fiatalkori énemből egy speciális művet. Minden csodálatos volt, tehát mindenhol gyakoroltak az emberek, mindenhonnan zene szólt.
Akkor ön is gyakorol. Ez egy életmód is, nem?
Hát persze, hát a Miskolci konziban, vagy a pesti konziban az volt a rendszer, hogy délelőtt közismeretre jártunk 2-ig, és 2-kor kezdődtek a zenei órák, és akkor mindenki ment gyakorolni, vagy éppen zenei órára ment, és hát akkor is áthallás az mindig volt. Tehát ha folyosón sétál az ember, akkor minden teremből jönnek ki a hangok, mindenhol tudod, hogy éppen ki gyakorol mit, és akkor ez egy ilyen nagy motiváció is volt mindig, hogy akkor gyakorolni kell. De hát ez hozzátartozik a zenészléthez.
Akkor zongorista karrierről álmodozott?
Akkor azt gondoltam, hogy zongorista leszek, de aztán utána valahol egy picit ez elcsúszott ez a dolog. Nem volt a legjobb tanárválasztásom, azt hiszem, vagy nem úgy osztott be minket a sors egymáshoz, hogy profitáltunk volna igazán egymásból. Viszont a szolfés zeneelmélet az mindig ment, és nagyon érdekelt a kórusvezetés. Úgyhogy a Zeneakadémiára már kórusvezető szakra jelentkeztem, és nem zongora szakra.
Volt ilyen énekelőzménye?
Egész életemben énekeltem, általános iskola elejétől kezdve, aztán a Miskolci Bartók kórusban énekeltem, aztán a pesti konzinak a kórusában énekeltük az óriási műveket, úgyhogy ez megvolt az affinitásom, meg a kórus ismeret valamennyire. Jelen volt, Ugrin Gáborhoz jártam be kórusvezetés órákra, és aztán amikor megjött maga a felvételi, az meg már egy teljesen célirányos kórusvezető és szolfés zenelmélet tanár illetve. Tehát akkor úgy hívták, hogy középiskolai énektanár karvezetés szak. Erre felvételiztem, fel is vettek, csodás tanáraim voltak. Jobbágyval értemelném ki mindenképpen, ő nagyon-nagyon sokat számított. Az én nevelésemben vagy tudásomban nagyon-nagyon sokat adott hozzá. Horváth Gábort is ki kell emelnem, mert ő pedig a karmesteri attitűdöket nyitogatta ki nálam. Kórusvezető volt, de karmester szakot is végzett, és akkor neki így láttam, hogy máshogy vezényel, mint a többi karvezes, és akkor az ott elkezdett érdekelni, és nyilván a Zeneakadémián is 5 évig heti 3 nap pont kóruspróbánk volt, vagy folyamatosan, igen, énekeltem, és nagyon szerettem énekelni, és pont ebből jött aztán, utána nyílt a következő ajtó, hogyha ilyen sok kórus és oratórikus művet eléneklünk, és a kórus az csak az egyik része, ahhoz, hogy ezt én vezetni tudjam, az meg kell tanulnom a másik oldalt is, a zenekarvezetés. Ez innen jött, hogy ahogy aztán úgy döntöttem, hogy meg kell csinálnom a felvételit karmester szakra is, és akkor az első felvételim az nem sikerült, mint amely harmadikos voltam kórusvezetés szakon. Akkor viszont annyi embert vettek fel, másokat nem engem, annyi embert vettek fel, hogy 2 vagy 3 évig nem indult karmesterosztály, tehát ott vártunk sorba-sorba, évről évre vártuk, hogy mikor lesz újra karmester felvételi, és akkor amikor kiírták, akkor ilyen rekordszámú jelentkező volt, 36-an voltunk felvételizni akkor, és akkor sikerült. 2005-ben diplomáztam kórusvezetésből, és 2005 szeptemberében kezdtem a karmesterképzőt itt Pesten, és azt egy évig csináltam itthon, és mivel már nagyon régóta vágytam Berlinbe, gyerekkorom óta ott szerettem volna élni.
Hát ennek valami külön oka?
Persze, hogy van. Heves, ahol felnőttem, ott volt egy gyerekház nevű intézmény, ami csodásan összefogta a város összes fiatalját. Ilyen iszonyatosan jó ismerkedési helyszín volt, csomó mindenféle kézműves szakkörökkel, meg mindenfélével, és évente több csoport jött Németországból Hevesre, illetve Hevesről is ment minden évben egy csoport Németországba. És akkor én egy ilyen csere kapcsolatban jutottam ki először Berlinbe, 13 évesen, és amikor először ott álltam az Alexanderplatzon, akkor elvarázsolt ez a forgatag, és akkor azt mondtam, hogy én itt szeretnék élni, és 24 évesen ott éltem. Úgyhogy ennyi így a rövid történetem, meg a nyelv, meg a minden, és imádtam ezeket a gyerekeket, meg akik jöttek hozzánk, meg mindig mentem nekik extra koncertet játszani, amikor ott voltak, akkor ilyen spontán megbeszélés alapján, hogy akkor ma meg holnap be tudok menni, akkor mindig játszottam egy-egy ilyen fél órát, órát, vagy amennyi jött belőlem éppen, és közben megélveztem a nyelvtudásnak így a gyarapodását, hogy az, amit tanultunk az iskolában, az működik az életben, és akkor ez így jött ez a berlini dolog, és akkor odaadtam be az Erasmus pályázatomat, meg Stuttgartba is beadtam, de Berlin azonnal válaszolt, úgyhogy az egy ilyen külön jó jel volt, hogy akkor oda kell menni. És akkor egy évre terveztem én az, hogy kimegyek erre az egyetemre, de aztán végül fél év után azt mondta az ottani professzorom, hogy van egy hely a számomra az osztályban, ha gondolom maradjak ott, és akkor én úgy gondoltam, hogy ott kell maradni.
Most ez így nagyon egyszerűen hangzik. Ez ilyen egyszerű volt?
Nekem sose volt problémám azzal, hogy elinduljak, és soha nem volt problémám azzal, hogy embereket megismerjek, vagy kapcsolódjak emberekhez, és ez egy ilyen kifejezetten jó dolognak éltem meg, hogy végre akkor el lehet menni itthonról, és akkor meg lehet ismerni a világot. Szóval nekem, igen, ez ilyen egyszerűen ment, mint az egyszer egy, ahogy mondta. Igen.
Visszaigazolódott, hogy ez a pálya, ez az ön pályája. Nyílik a világ akkor ennek az állomásairól. Most itt ül egy vezető karmesteri székben, egy hatalmas nagy zenekarnál.
Tehát valamikor 2012-ben lediplomáztam Berlinben, és ugyanabban az évben hívtak meg először versenyre, és akkor Zágrábban volt ez a Lovro von Matačić verseny, ahol én 3. helyezett lettem, illetve megnyertem a horvát zeneszerzőknek a külön díját, amit a kötelező darab bemutatására nyertem, és ami számomra a legfontosabb díj volt, a zenekar egy titkos szavazáson megválasztotta a nekik legkedvesebb karmestert, és az én voltam, tehát megnyertem a zenekari díjat, de azt gondolom, hogy ez a zágrábi verseny, ez egy nagyon fontos állomása volt annak, hogy egy picit úgy felbukkanjon a nevem nemzetközi porondon is, meg arra is, hogy egyáltalán itthon halljanak rólam, mert nem nagyon lépegettem vissza haza, csináltam a dolgomat Berlinben, és nem az volt, hogy itt mindig jöttem volna és buzogtam, hogy most itt vagy ott én kapjak bármilyen állást vagy feladatot. Én tettem a dolgomat Berlinben, éppen ott volt az életem, és aztán utána jött ez a verseny, és még ezután sem történt semmi itthon.
Akkor már érezte az, hogy igen, én a karmesteri pulpituson otthon vagyok?
Ha ezt az ember nem érzi, akkor el se kezdje. Tehát erre ez a válaszom.
Tehát mindjárt az elejének.
Igen, az elejétől kezdve. Azt vagy érzi, vagy nem. Tehát, hogyha nincs meg ez az affinitása, nyilván van benne, biztos minden karmesterben van valami exhibicionizmus, egy kicsit, vagy egoizmus. Biztos, hogy van, vagy narcizmus is, igen. Meg egyáltalán mindenki, aki a színpadon van, biztos, hogy van benne valami. Nekem az, hogy zenész leszek, az már eldől körülbelül 10 éves koromban, vagy 9 éves koromban, tehát onnantól kezdve tök mindegy volt, hogy pálcával, vagy zongorával, vagy bármi mással vagyok a színpadon, és a pálcával érzem a legjobban magam a színpadon, úgyhogy ez szerintem nem volt kérdés.
Úgyhogy ott hagyjuk a bajt Zágráb, és akkor utána?
A Staatsoperben dolgoztam Berlinben, felvettek korrepetitornak és asszisztensnek, és akkor bemutattunk ott is Sosztakovics Moszkva Csel Jómuski című operettnek van ez titulálva, igazából iszonyatosan izgalmas zene, és ennek voltam én a korrepetitora, meg betanítója az énekesekkel, meg asszisztáltam, és akkor ebből jött még néhány projekt ott a Staatsoperben, többnyire modern dolgok, Hindemithet asszisztáltam, meg John Cage, Europeras 3-as és 4-es sorozatában voltam benne, és aztán utána pedig jött a próbajátékok ideje, korrepetitorként akartam állást találni valamelyik német színháznál, karmester kötelezettségekkel, vagy kapellmeister pozícióban, és aztán nem nagyon jött össze ez, ugye elsőre, meg másodikra sem, meg harmadikra sem, viszont egyszer csak kaptam egy üzenetet, ültem egy koncerten, és kaptam egy üzenetet, hogy itt ez a telefonszám, hív fel őket most Heidelbergi Színház. Ezt kaptam az egyik előző főnökömtől. Ja, még az volt odaírva, hogy bármit kérdeznek, mondj igent. Jó. És akkor kimentem a koncerttől, fölhívtam, megkérdezték, hogy igaz-e, hogy én a Staatsoperben dolgoztam, amikor bemutatták Wolfgang Grimm Dionysos című operáját. Mondtam, hogy igen, nem hazudtam, mert ott dolgoztam, csak én a Hindemithen dolgoztam, nem a Wolfgang Grimmen. Ó, hát ez csodálatos, ez péntek este volt, ott tudnék lenni hétfő reggel az első próbán. Mondtam, hogy igen. És akkor elindultam Heidelbergbe, és két hétig voltam ott is szintén asszisztensként, és két hét után behívatott az intendáns, és azt mondta, hogy mindenki arról beszél, hogy itt van valaki a házban, aki nagyon nagy eredményes munkát végez, maradnék-e egy két éves szerződéssel a színháznál, korrepetitor, karmester kötelezettségekkel. Úgyhogy ez volt így a következő állomás, és akkor megcsináltam ezt az opera debütálásomat. Hát azt hittem először, hogy valami is könnyebbel fogok kezdeni, de ez a Wolfgang Grimm Dionysos, ez egy mély víz volt, de nagyon jól működött, és imádtam. És akkor ott elvezényeltem egy csomó másik operát, mit tudom én, Szöktetés a szerályból, Figaro házassága, a Così fan tutte, a Denevér, Philip Glass Echnatont vezényeltem, de csomó modern operát is asszisztáltam és vezényeltem, Christian Jost, Johannes Kalitzke, Johannes Harnight darabjait, de musicaleket is, Kabarét és Kiss Me Kate-et, meg Traviata, tehát van egy opera repertoár bázis, és nyilván elzongoráztam sokkal többet, mint amennyit elvezényeltem korrepetitorként, ugye. És közben pedig 13-ban, azt hiszem 2013-ban megismertem Fischer Ivánt a berlini koncerthausnál, ki meghívott egyszer asszisztálni, és aztán meghívott még egyszer asszisztálni, és aztán utána beállt egy nagyon-nagyon rendszeres munka vele. Fesztivál zenekar és a berlini koncerthaus mellett rengeteget tanultam az Ivántól, és más karmesterekkel is, mondjuk Dimitri Kitajenkót emelném ki, aki mellett szintén asszisztáltam sokat, és imádtam, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Megközben előkerült ez az ügynökség, illetve ők megtaláltak engem, ez a European Artist Service, és felvett, és akkor elkezdtünk dolgozni. Én egyszer csak felmondtam Heidelbergen, mert azt éreztem, hogy ha a zongoránál maradok, akkor korrepetitorként megy el az idő, én pedig vezényelni akartam, úgyhogy inkább felmondtam Heidelbergben, és belementem a bizonytalanba. Viszont a bizonytalan elég gyorsan változott, és egyre több felkérés jött, mint például a 2016-os budapesti debütálásomnak a felkérése is a Nemzeti Filharmonikusokkal, ami ezzel a nagyon szomorú esettel jött összefüggésbe, Kocsis Zoltán meghalt, és én voltam az első, aki a zenekarát vezényelte a halála után, és aztán elindult ez a folyamat, sokáig freelancerkedtem, és nagyon sok helyen, sok külföldi zenekarnál is.
Egy párat tudunk említeni?
Például a zágrábi vonal az maradt, romániai, Temesvár, Nagyvárad, Szatmár németi, Lengyelországban Úgy, Wroclaw, Németországban is több másik, a rádiózenekarral volt ugye egy CD felvételünk Berlinben, Wuppertal, meg néhány német város, Madrid, többnyire ez, azt hiszem most ez az 5-6 országban játékban éppen.
Igen. Mi volt akkor az élmény a különböző zenekarokkal?
Az élmény az mindig a zene. A feladat meg ugyanaz a zene. Tehát meg kell oldani a zenét, meg kell csinálni a zenét, hogy élményé váljon. Mert az elején ez egy munka, teljesen normális munka, ki kell tisztogatni, helyre kell rakni, meg kell találni a jó tempót, meg kell találni az intonációt, a ritmust, az előadást, a tempókat, mindent. Tehát ez egy iszonyatos feladat. De olyan feladat, ami belülről jön, és ugye összeáll a darab belül, az ember hallja, megjön a zenekarhoz, valahogy játsza a zenekar, valahogy vezényli az ember, aztán egyre pontosít mindent ahhoz képest, ami történik, ahhoz, hogy az szólaljon meg, amit belül hall az ember. De azért ez mindig egy folyamat, és nem mindig csoda, meg nem mindig nem fárasztó, hát nagyon sok, ez egy nagyon fárasztó munka. Pszichésen is, és testileg is nagyon nehéz feladat karmesternek lenni, meg zenésznek lenni egyáltalán, színpadon zenélni. Most, hogyha még itt ezt a sok külföldi zenekart említve, azért a magyar zenekaroknál is nagyon sokat tanultam, rádiónál, a Danubiánál, a Dohnányinál, Győrbe, Miskolcra, igen. Tehát, hogy ezek így minden egyes feladat, egy tapasztalás, és minden egyes mű egy kihívás, és minden egyes műnek a megoldása, ha sikerül, akkor lesz élmény.
Most akkor itt vagyunk a MÁV Szimfonikus Zenekarnál, ami már saját zenekar.
Nem pályáztam meg. Ők találtak meg engem, illetve a Covid hozta úgy, hogy be kellett ugranom nagyon sokszor a zenekarhoz, és azt hiszem háromszor ugrottam be így egy covidos évadban, amikor online koncertek mentek többnyire, és aztán annak az évnek vagy évadnak a végén keresett meg Lendvai György a zenekar menedzsere, hogy elvállalnám-e esetleg a MÁV zenekar vezetését, és egyértelműen igen mondtam, mert ez egy nagyon nívós zenekar, budapesti zenekar, nagyon számon van tartva, és sok-sok tagja van, és bármit el lehet játszani. Igen. Tehát nem egy kamara zenekar, hanem ez egy nagy szimfonikus zenekar.
Ahol... De hát Budapest nem Berlin. Jutott a világszínpadokra, vagy koncerttermekbe, most pedig már otthon van egy saját együttes.
Nem? Ezt soha nem így kell nézni. Ezek nem ilyen pragmatikus dolgok, hogy akkor most itt vagyok, akkor itt vagyok, vagy ott vagyok, akkor ott vagyok. Tehát szerintem mindenhol kell lenni. De hát, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy az ember valahol letelepszik, vagy hogy hol megy el több idő, tök mindegy. A legtöbb idő otthon megy el a tanulással. Az meg, hogy éppen melyik repülőre kell felszállni, és el kell menni zenélni, akkor el kell menni zenélni. Az, hogy most itthon van több, vagy külföldön van több, szerintem ez nem szabad földhöz ragadtan gondolkodni, ha zenész az ember, mert akkor nem jut el sok helyre. Úgyhogy mindig nyitva kell tartani a világra így a szemünket, a fülünket, a szívünket, és ahová hívnak, oda kell menni. Mindig eszembe jut ez, ahol tejet kapni. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Tehát, hogy ezt én így fejtettem meg ezt a boci-boci tarkát. Tehát menni kell, hogyha menni kell, akkor el kell indulni. Mindig eszembe jut Vikár Lászlónak az egyik mondat, ő azt mondta az egyik népzene óránkon, hogy az elindulás nagyon fontos, de a megérkezés még fontosabb. Ez is bennem van egy picit. Jó mindig elindulni, de nagyon jó megérkezni. És az, hogy most több időt töltök itthon, ez még szerintem nem jelent semmit. Mindig jönnek ilyenekkel, hogy akkor most végleg? Mi az, hogy végleg? Most 42 éves vagyok, hol a vége még? Hát mit tudom én. Nem, ez egy folyamat, ebben benne vagyunk, és szerintem a jövésmenés a zenésznek az életének a része, és ez is tart minket életben az, hogy ott a következő feladat, soha nincs leülni, nem ülünk le, mert mindig meg kell tanulni valamit, és folyamatosan használni kell az agyunkat, a szívünket, a nyelvkészségünket, a kommunikációkészségünket, magát a zeneiségünket, a közönséget meg kell nyerni, a zenészeket meg kell nyerni, tehát igazából folyamatos nyomás alatt vagyunk, tehát, de szerintem ettől szép, és ettől érdekes, sokkal jobb, mintha irodában kéne ülni.
Mi az, amit szeretne?
Hát rengeteg dolgot nem vezényeltem még, és azt minden szeretném vezényelni. Nagyon sok Mahler szimfónia van, a Brucknerekhez még nem nyúltam hozzá, például oratóriumokból rengeteget, ott van a nagy álmom, a Verdi Requiem, de a német Requiem is, vagy egyáltalán a Mozart Requiem, ezek még nem jöttek, tehát, hogy ezekre idő kell, tehát nincs az a koncertmennyiség, hogy az ember mondjuk a negyedét a zeneirodalomnak el tudná vezényelni, tehát, hogy rengeteg vágyam van még, és rengeteg darabot szeretnék megoldani, megcsinálni, és nyitni kell még tovább a kapukat, hogy még több zenekarhoz eljussak.
Köszönöm.
Én is.